Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Halvai Rihárd, vendégünk ma este Varga Árpád, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnök helyettese. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye január elején járunk, kezdődött talán a 2012-es év értékelésével. Somáson mit tudna mondani, mennyiben teljesültek a várakozások?
Hát somáson azt mondhatom, hogy egy borzasztó nehéz éven vagyunk túl. Ha azt nézem, hogy milyen gazdasági eredmények voltak, és ehhez képest hogy alakultak az adóbevételek, mennyivel többet szedtünk, mint a 2011-es évben, akkor azt gondolom, hogy egy sikeres év volt. Ha azt nézem, hogy mennyit vártak tőlünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy 1-2%-kal bizony elmaradtunk a költségvetési bevételek tekintetében, aminek részben hát objektív okai is vannak, ebben majd azt hiszem, hogy belemehetünk, részben pedig hát értelemszerűen mi azért hiába teszünk meg mindent, és hiába szakadunk meg, hogyha a gazdaság nem nő, és ugye az előző évben erről beszéltünk, akkor az adóbevételek értelemszerűen nem tudnak olyan mértékig növekedni, amennyiben ezt a költségvetési törvény elvárta.
De rendszeresen szoktunk beszélni fontos adónemekről, nagyon sokféle adónem van. Volt olyan, amelyik azért hozta a várakozásokat, és volt olyan, amelyik jelentősebben elmaradta, az átlagtól nagyobb mértékben maradt el a várakozásokhoz képest?
Hát a legnagyobb lemaradás az a pénzügyi szervezetek külön adójánál volt, de gyakorlatilag ez is egy olyan adónem volt, mint amilyen lesz az EVA, vagy amilyen a játékadó, hogy évközben történt egy olyan esemény, aminek hatására már akkor tudtuk, hogy ez nem fog teljesülni. Ugye a pénzügyi szervezetek különadójánál volt egy megállapodás a kormány és a pénzintézetek között, aminek az lett a következménye, hogy a végtörlesztéshez kapcsolódó veszteség elhatárolás bejött, és ennek hatására mintegy 90 milliárdos összeg az nem folyt be a költségvetésbe. Ha ez ugye nem történt volna meg, akkor értelemszerűen meg lett volna. Az EVA esetében, ha visszaemlékszünk arra, hogy 2011 év vége felé nagy vita volt, hogy egyáltalán maradjon az EVA, ne maradjon az EVA, és a döntés végül is az lett, hogy marad az EVA, de felemelik azt a kulcsot, ami vonatkozott rá. A tervezés, a költségvetési bevétel elvárás azonban ekkor már megvolt, és nem történt korrekció. A 37%-os kulcs hatására mintegy 20 ezer EVA-s cég kilépett, úgyhogy a 90 ezerre szemben maradt 70 ezer cégünk, akik hát értelemszerűen nem hozták azt az összeget, amit a költségvetési törvény elvárt volna. A harmadik ilyen jelentős dolog, amire szintén nem tudtunk készülni tavaly ilyenkor, ez a játékadó kérdése volt, ugye a pénznyelő automaták játékadója, ami szintén tavaly év elején megszületett jogszabály szerint ugye egy drasztikus adóemelés volt, ugye egy ötszörösére, hogyha emlékszünk rá, aminek hatására egy nagyon érdekes dolog történt, mert hogyha minden így maradt volna, akkor nem esett vissza annyira a pénztárgépes piac, hogy ne hozta volna azt az adóbevételt, amit vártunk. Ugyanakkor, hogy az év októberében miniszterelnök úr bejelentette, hogy a pénznyelőgépeket úgy, ahogy van, megszüntetjük, viszont értelemszerűen akkor ugye november-decemberben már nem jöhetett be belőle semmiféle bevétel, tehát ez a 26 milliárd, ez hiányzik a költségvetésből.
Volt olyan adóbevétel, vagy volt olyan adó nem, ahol azért a várakozások teljesültek, vagy majdnem teljesültek?
Természetesen, hát a társasági adóban egy egész minimális különbséggel jöttek a bevételek. Itt gyakorlatilag ugye a tavalyi társasági adó kedvezmények, igénybevétele voltak olyan kedvezmények, amiket utoljára a 2012 májusában lehetett igénybe venni. Itt egy 10 milliárdos eltérés van, de hát azt hiszem, hogy 400 milliárdnál 10 milliárd az nem egy ilyen jelentős. Messze több jött a jövedéki adóból, de hát ugye ez megint jogszabálymódosítás hatására, ugye itt is bizonyos előre látott dolgok, ütemezések voltak, és aztán hirtelen jött egy jogszabályváltozás, ami előrébb hozta ezt a dolgot. Több jött az illetékekből, és több jött az ágazati különadókból is. Úgyhogy azt gondolom, hogy vannak olyan adónemek, amit még mindenképpen meg kell említeni, hiszen az adóbevételek egyik legjelentősebb tétele az általános forgalmi adó. Itt az általános forgalmi adónál egy olyan tervezés volt, hogy egy olyan 1,5%-os plusz gazdasági növekedés lesz. Erre épült az egész ÁFA rendszer, ehhez képest ugye nem lett 1,5%-os gazdasági növekedés, úgyhogy itt hiányzik egy közel 100 milliárdos tétel az általános forgalmi adónál.
Itt az ÁFA mellett egyébként, ugye azt mondta, hogy az ÁFA az egyik legnagyobb adóbevételi forrás. Melyek a legfontosabb adóbevételi forrásaik ma a magyar költségvetésnek?
Mindig úgy mondjuk, hogy vannak kiemelt adóbevételek, hát ez az ÁFA, a személyi jövedelemadó, a társasági adó. Egy kicsit ide soroljuk a TB járulékot, bár ez egy kicsit máshogy néz ki, hiszen a bejövő járulék az egyből megy tovább a nyugdíj és az egészség kassa felé, de hát mégiscsak a 10.000 milliárdból ez 3.000 milliárdot képviselt, egy nagyon jelentőset. Ide szoktuk sorolni a jövedéki adót, ami szintén egy 1000 milliárdos nagyságrend, tehát azt gondolom, hogy ez is egy ilyen. A többi adó nem, az igazából hát ehhez képest kisebb. 40-50, ugye van olyan adónemünk is, ami hát azt mondhatnám rá, hogy hát igazából egy jelképes azért, hogy egyszerűen legyen ilyen. Ugye a kulturális járulékot szoktuk ilyennek említeni, miből néhány 10 milliós bevétel van, de ennek inkább az eszmei mondani valója, ugye ez a tavalyi emlékeznünk rá, a pornótermékek után behozott kulturális járulékról van szó, de általában igaz az a megállapítás, hogy egy olyan 10 milliárd alatt nem érdemes adót kivetni, megállapítani, hiszen azért látni kell, hogy ennek költsége van, akár az adózók, akár a pénzintézetek, akár a mi oldalunkról, tehát nem szabad olyan kis összegeket megállapítani, amit elviszi az, aminek a összegét elviszi az adminisztráció.
Ugye azt mondta, hogy beszéljünk majd esetleg részletesen az adó az okokról is, ugye néhány okot ön már említett, ugye például az ÁFA esetében ugye itt a tervezés, a gazdasági növekedéssel kapcsolatos tervezési eltérést mondta okként. Egyébként mik a legfontosabb okok, ami miatt a különböző adónemekben a várakozások nem teljesültek?
Ahogy említettem is, tavaly ilyenkor, illetve a költségvetés elfogadásakor, ugye az még korábban volt, még bizonyos döntések nem születtek meg. Tehát a kormány eléggé változtatott még azokon a szabályokon, amelyek végül is az adóbevételek elmaradásához vezettek. Abszolút ugye ilyen volt a játékadó, vagy ilyen volt az EVA esetében, amit említettem. Az általános forgalmi adónál is van egy érdekes dolog, ugye itt egy előző évi EU-s ítélet hatására változtattunk a kiutalási időpontokon is, és gyakorlatilag a általános 30-45 nap helyett egy 75 napos kiutalási idő lett. Ezzel is számolnunk kellett, tehát ez is egy kicsit pluszba-minuszba is bejátszott itt az általános forgalmi adónál.
Ugye például az ÁFA esetében ugye a gazdasági növekedés elmaradás, ami az egyértelműen egy válsághatás, de egyébként a válságnak a hatásait, az elhúzódó gazdasági válság hatásait, azt mennyire érzik? Tehát van egy olyan trend, ami mondjuk a fontosabb adófajtáknál jól kirajzolja itt a válságot?
Hát a válságkezelés az nagyon érdekes dolog, mert hogyha azt mondom, hogy 2011-ben 9500 milliárd volt a tervünk, ez közel teljesült is, hiszen ott is az általános forgalmi adónak egy az épp említett bírósági ítélet hatására egy kiutalást végeztünk, amitől egy kicsi elmaradtunk a tervtől, de 9500 milliárd, 2012-ben pedig 10500 milliárd volt a terv, tehát 1000 milliárddal több. Ez azért nagyon érdekes, mert azért ne felejtsük el, hogy egy olyan gazdaságba, ahol nem igazából beszélhetünk növekedésről, ugye az elmúlt időkben, mégis 1000 milliárd forinttal többet ki kellett vennünk, ennyivel többet be kellett fizetni a vállalkozásoknak, hát ez egy nem kis teljesítmény. Ez a vállalkozások részéről nem kis teljesítmény, és a én kollégáim részéről se, hiszen az, és egy picit most máshova ugrok, hogy a végrehajtásnál megnézzük, hogy mennyi hátraléka van az adózóknak, és azt látjuk, hogy ez a hátralék, ez nem változott ebben az évben, minimálisat értelemszerűen változott, meg hát persze ez nem egy statikus állapot, hanem jön és megy, ugye lesznek hátralékosok, befizetések történnek, de nem változott, ez egy nagyon nagy dolog, hiszen ez azt jelenti, hogy mégiscsak ki tudtuk hozni ebből a gazdaságból az 1000 milliárddal többet.
Tehát az 1000 milliárdos plusz terhelés ellenére nem változott a hátraléknak, illetve a késedelemben lévőknek az aránya, az összeg sem és a számuk sem?
Így van, nem teljesen precíz így, de a fő összeg az nem változott.
Mennyi ez egyébként most?
Ez 540 milliárd nagyságrendű, ez a működő gazdálkodók, illetve a magánszemélyeknek a hátraléka, és ez nagyon szépen csökken, ugye mindig úgy néz ki, hogy nagyon szépen csökken szeptember-októberig, és akkor szeptember-októberben előírjuk a tavalyi év késedelmi pótlékját, ami általában egy 80-100 milliárd között van, és akkor mindig visszamegyünk szinte arra a korábbi szintre. Hál' Istennek, most már 3-4 év óta azért mindig egy kicsit kevesebb a hátralék, ami azért nagyon nagy dolog, mert amikor nagyobb adóbevételből kell vagy nagyobb adóbevételt kell behozni, akkor azt jelenti, hogy valószínűleg nagyobb lesz a nem fizetés is. Ehhez képest, mondom, szinten tudtunk lenni. Nem igaz az, hogy az a hátralékos adózók száma is szinten maradt, lényegesen több magánszemély gazdálkodó tartozik, de kisebb összegekkel.
Ez az a kérdés, hogy valószínűleg akkor azt jelenti, hogy többen, kevesebben
tartoznak. Így van, és ugye a végrehajtásnak a nehézsége az éppen ez, hogy nekem majdnem ugyanannyit kell csinálnom, hogyha 1 milliárdra megyek, mint hogyha csak 10 millióra megyek, tehát ugyanazokat a végrehajtási cselekményeket meg kell tennem, el kell végeznem. 2-3 ezer végrehajtó kollégánk van, hogyha azt mondom, hogy közel 1 millió ügy van egy évben, akkor azt hiszem, hogy ezt mindenki el tudja képzelni, hogy micsoda hatalmas mennyiségű ügyirat mozog, és ugye amit említettem, hogy hiába szűnnek meg hátralékosok, természetesen a befizetési határidőknél, akár egy 12-énél, akár egy 20-ánál újra keletkeznek ilyenek.
Nem akarunk tippeket adni, de ha már egyszer az adónál említett azt, hogy nagyjából 10 milliárd az a bevételi határ, ami alatt nem érdemes egy adót a költségei miatt, a beszedés költségei miatt kivetni, akkor hol van az a kintlévőség határ, amire igazából nyilván törvény szerint rá kell mozdulni a hivatalnak, de igazából nem éri meg. Tehát az állam számára több a költség, mint a bevétel.
Hát a legegyszerűbb azt az adók módjára bejtendő köztartozásokból kiindulni, hogy 10 000 forint alatt nem érdemes végrehajtani. Tehát ez teljesen egyértelmű, mert hogyha 10 000 alatt megyek végrehajtani, akkor többe kerül a végrehajtás, és azt hiszem, hogy mindenki érezné, hogy ez egy nagyon rossz üzlet lenne. Ha emlékeznek rá, volt a kamarai regisztrációs díjjal kapcsolatban egy ilyen vita, hogy beszedje az adóhatóság az 5 000 forintot, vagy ne szedje be. Hát ha mi csak a végrehajtót kiküldenénk 5 000 forintért, és az 10 000 forintba kerül, azt hiszem mindenki érzi, hogy egy nagyon rossz üzlet. De hát azért látni kell, és bizony az állami számvevőszéktől néha kapunk is ilyen kritikát, hogy mi fölülről kezdünk el végrehajtani. Tehát teljesen természetes az, hogy a gazdálkodók nagyságrendjébe ugye elindulunk föntről, és megpróbáljuk a nagy összegeket beszedni, és ameddig jutunk, természetesen szúrópróbaszerűen néha 100 000-es tételekre is rámegyünk, és attól függően, hogy hol vagyunk. Nagyon nagy probléma nekünk az, hogy azért ez az ország, ez Budapest központú, ez azt jelenti, hogy a hátralékosok többsége is itt van, messze több adózó jut egy revizorra, egy végrehajtóra itt Budapesten, mint ahogy ez vidéken van, ezért aztán megpróbálunk különböző dolgokat tenni ennek érdekében, hogy hasonló legyen a terhelés. Ha valaki Nógrád megyébe tartozik 100 000 forinttal, egy magánszemély, az ott egy komoly tartozás. Tehát biztos, hogy rámozdulunk, biztos, hogy megyünk. Ha itt Budapesten, akkor már nem vagyok ebben ennyire biztos, de vannak olyan eszközök, amik kis ráfordítással viszonylag eredményesek, egy inkasszó, egy letiltás, ezeket azért el szoktuk végezni. A helyszíni cselekményekre van inkább kevesebb idő.
Mekkora legnagyobb kintlévőség egyébként? Vagy a legnagyobb tartozás?
Hát ezt pontosan nem tudom megmondani, legalább 100 milliós nagyságrendű a kintlévőség. Ezt nagyon egyszerűen meg lehet nézni. Nekünk van egy honlapunk, amin minden negyedében föltesszük a legnagyobb tartozókat, föltesszük, hogy kik azok, akik végrehajtásban a legnagyobb tartozást érték el abban a negyedében, kik azok, akik ellenőrzésben a legnagyobb megállapítást. Itt látható, pontosan megvan a cég neve, stb. Amikor megjelenik egy ilyen lista, akkor utána a sajtó sokat foglalkozik vele, és bizony sokszor megkapjuk azt is, hogy bizony itt a névsor elején szereplőket nem nagyon találják, hogy nem nagyon vannak meg ezek. Hát ezekkel a problémákkal szembesülünk mi is. Ha valaki 100 milliós nagyságrenddel tartozik, akkor kizárt, hogy, és 180 napja, hiszen akkor kerül erre a listára, kizárt, hogy mi nem mozdultunk volna rá, és nem vettük volna észre azt, hogy hát itt valami probléma van, nehogy Isten, ez egy fantom cég, nehogy Isten, hajléktalanok az ügyvezetők, stb. Tehát sok olyan problémával találkozunk, ami miatt tudjuk mi, hogy ebből nem igazából lesz bevétel, de természetesen a jogszabály azt mondja nekünk, hogy ezt közzé kell tenni, akkor mi ezt közzé is tesszük.
Ja, ez az 540 milliárd, jól emlékszem, azt mondta, hogy nagyjából ez a standard állomány. Ez mióta tekinthető állandónak? Tehát ennek mondjuk évtizedes hagyományai van?
Nem, abszolút nem. Ez körülbelül 4 év óta van ezen a szinten, és 4 év óta fokozatosan csökken. Sok olyan dolog történt az elmúlt időben, hál' Isten az informatika, hál' Isten az elektronika világába élünk, amikor gyorsabban lehet dolgokat csinálni, egy elektronikus inkasszórendszere, egy elektronikus megkeresés, ezek mind olyan jellegű változások, amik abszolút segítették a mi munkánkat. Ugye emellett a tétel mellett természetesen van egy olyan tétel is, amiről tudjuk, hogy nem lehet beszedni, ugye ezek a nem működőknek a tartozása. Itt is próbálunk azért mindent megtenni, leírni ugye értelemszerűen egyből nem lehet, csak ha elévült a tartozás, tehát az 5 évnek el kell telnie annak esedékességétől, de például a követeléskezelőnek eladva megpróbálnak ebből pénzt kihozni, úgyhogy azért vannak próbálkozások.
Ez mekkora ez az állomány egyébként, ez a nem működő állomány?
Hát ez 1000 milliárdos nagyságrendű ez az állomány, de ennek a jelentős része a nagy többsége az felszámolás alatti cégeknél van, és tudjuk nagyon jól azt, hogy egy felszámolás alatti cégnél az adóhatóság ugyanolyan hitelező, vagy hát még talán rosszabb is, mint más hitelezők, hiszen hogyha azt mondom, hogy egy ABC-s felsorolásban az E pontban meg a G pontban vagyunk mi, ugye a tőke és a kamat, akkor azt hiszem mindenki érzi, hogy ABCD az nagyon sok pont, és általában nem szokott nekünk maradni, minimális pár százalékos a megtérülés ilyenkor.
Ugye azt mondta, hogy a viszonylag rosszabb gazdasági körülmények ellenére is sikerült ugye az 1000 milliárdos plusz költségvetési bevételt elérni, és azt mondta, ez részben az ellenőrzésnek, illetve a bevételi, tehát a végrehajtási munkának köszönhető, másrészt pedig nyilvánvalóan a vállalkozások fizetik. Ez mekkora arányban oszlik ez meg? Tehát mi az, amit ön mondjuk a kifejezetten az adóhivatal működésének a hatékonyságára írna? Nyilván pontos százalékok nincsenek, de arányaiban hogy néz ez ki?
Ha csak azt nézem, hogy mennyi az a megállapítás, ugye 10 000 milliárdról beszélünk, amit be kell szednünk, ehhez képest kb. 1000 milliárd amit mi kényszerintézkedések hatására szedünk be, vagy tárunk fel, ezt úgy hozom ki, hogy összeadom az ellenőrzésből és a végrehajtásból származó összegeket, tehát ehhez képest ez egy 10%-os, de én óva intenék mindenkit attól, hogy ezt így kezelje, hogy ezért nem is érdemes az adóhatóságot fenntartani, mert ha azt mondom, hogy holnaptól nincs nemzeti adó- és vámhivatal, akkor valószínűleg ez az arány, ez lényegesen nagyobb lenne. Ugye az adóigazgatás az nagyon egyszerű dolog lenne, hogyha mindenki akár bevallás, akár bármi nélkül csak mindig fizetni azt, amit fizetnie kell, és akkor nem lenne itt költség ezzel. Én azt gondolom, hogy azt látjuk, hogy egyre inkább igaz az, hogy a vállalkozások próbálnak tisztességesen dolgozni, tehát azért olyan 90-95% között mindig bejön az az összeg, amit elvárunk tőlük. A többi az, amit pluszban nekünk hozzá kell adni valamilyen intézkedés hatására, hát csúnya szóval ugye fenyegetés hatására, de hát egy ellenőrzés az általában, beszélhetek én arról, hogy egy szolgáltató adóhivatal vagyunk, és adózó barátok vagyunk, nem nagyon fogják nekem elhinni ezt, amikor arról beszélek, hogy és akkor csináltunk 300 000 ellenőrzést, és az ellenőrzések kapcsán megállapítottunk 400 milliárdot, tehát akkor ilyenkor egy kicsit úgy ellenmondásosnak tűnik a dolog, de hát ez a kulcsa annak, hogy a másik oldalon bejöjjenek a bevételek.
Változott például 2012-ben, vagy mondjuk az elmúlt 1-2 évben az adófizetési morál, ugye sokat beszélünk erről, hogy Magyarország azért nem tartozik az élbolyba, mondjuk semmiképpen nem tekintető skandináv típusú országnak ebből a szempontból?
Hát őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy ezzel mi nem nagyon foglalkozunk, vagy nem nagyon tudunk ott foglalkozni. Természetesen van tervezési, elemzési csapatunk. Mi mindig abból indulunk ki, hogy mi van a költségvetésben, mit kell beszednünk, és hogyha kimegyünk egy vizsgálatra, akkor abszolút úgy kezelünk mindenkit, hogy vannak a jogszabályok, betartotta a jogszabályokat, nem tartotta be. Nagyon nehéz olyan számokat mondani, mint amikor egy gazdasági kutató azt mondja, hogy 10%, 20%, stb. A fekete gazdaság aránya, és hogy akkor ezt hogy kezeli az adóhatóság. Én azt gondolom, hogyha úgy kitekintünk itt a közeli országba, és azt mondjuk, hogy Ausztria azt állítja magáról, hogy nála 10%-os a fekete gazdaság, akkor mi is mondhatjuk azt nyugodtan, hogy hát talán nem vagyunk jobbak, mint az osztrákok. Tehát, hogyha ezt a 10%-ot belövöm, akkor azzal még azt hiszem, hogy nagyon jó voltam. Van olyan kutató, aki 25%-ot mond erre. Na most, hogyha ezt visszavetítem a gazdaságra, a GDP-re, vagy visszavetítem az adóbevételekre, és azt mondom, hogy a 10 000 milliárdhoz képest még 1 000 milliárd valahonnan bejönne, hát a egyik oldalról ugye, aki ezt elkölti, az borzasztóan örül ennek az 1 000 milliárdnak, de akkor azt mondom, hogy akkor bizony nekünk ezt az 1 000 milliárdot meg kell keresni. És csupa olyan intézkedés történik itt az elmúlt időben, vagy az elkövetkezendőkben is, ami mind arról szól, hogy hogyan lehetne azt megcsinálni, hogy ne azokat, akikre, ugye ez a 95%-ot mondtam, hogy akik tisztességesen fizetnek, ne azokat nyúzzuk tovább, ne azoktól várjak még többet, hanem próbáljam szélesíteni, próbáljak minél több hát adózót, de aki nem adózó jelenleg, ugye bevonni olyan vállalkozást, aki nem adózik, bevonni az adózói körbe, és akkor talán az adóterhelés a másik oldalon is kevesebb lehet.
Ja, épp ezt akartam kérdezni, az imént említette, hogy az látható az önök számai alapján, ha nem is foglalkoznak ennyire mondjuk ilyen vállalkozás szociológiai kérdésekkel, hogy a magyarországi vállalkozások azért igyekeznek 95%-ot említett, ugye, teljesíteni az adózási kötelezettségeiket, és van egy állandó vita, hogy vajon a nagyobb adóterhelés az magával vonja automatikusan az adóelkerülés növekedését. Érzékelik ezt, hogy amikor mondjuk ilyen mozgások vannak az adózási rendszerben, tehát amikor csökken mondjuk az adóterhelés egy bizonyos területen, vagy esetleg növekszik, akkor ez kimutatható rögtön a következő évben az adóbevételekben?
Én azt gondolom, hogy ennyire hamar ez nem mutatható ki, pluszban azt se felejtsük el, hogy egy speciális helyzetben vagyunk, egy abszolút speciális helyzetben. Ugye most már néhány éve arról beszélünk, hogy itt egy gazdasági válság van, tehát a vállalkozások a túlélésért küzdenek, és ez nem olyan szituáció, mint amikor mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, vagy még korábbi időszakban egy kicsit nyugodtabb gazdasági környezet volt, és igenis ott ugye azt mérlegeltem, hogy igen, próbálok tisztességesen dolgozni, próbálom befizetni az adómat. Most azért mindenki abban is gondolkodik, hogy próbál életben maradni, és ugye ezt az adó oldaláról hát mindenképpen úgy élik meg, hogy ez egy forráscsökkentés, amikor adót kell fizetni. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és ebben a pillanatban is azt gondolom, hogy egész más, hogy kezelendő, mint néhány évvel ezelőtt kezeltük.
De egyébként ezt mondjuk hogyan élik meg önök, vagy mondjuk az adó ellenőrök, vagy mondjuk a végrehajtók, azok hogyan találkoznak ezekkel, vagy milyen jellegű válságjelekkel találkoznak? Tehát nyilván minden vállalkozás nyilván a forrásait próbálja ütemezni, esetleg finanszírozási szempontból csúszik bizonyos adófizetésekkel. Tehát mikkel találkoznak? Mi az, ami mondjuk tipikus? Nyilván nem mindenki bűnöző azok közül, aki mondjuk nem tud fizetni.
Hát a tipikus az arról szól, ugye értelemszerűen, hogy próbálom valahogy az adóterhet csökkenteni, próbálom a költségeket növelni, és próbálom a másik oldalon az árbevételt valahogy lenyomni. Ugye ebben természetesen az általános forgalmi adó az, ami a legnagyobb súllyal szerepel. Az általános forgalmi adónál beszélünk arról, hogy kb. 2700 milliárd az, amit bejön. Ez úgy jön össze, hogy van egyszer egy 4500 milliárdos befizetés, és a másik oldalon meg egy 1800 milliárdos, durván 1800 milliárdos visszautalás. Ha mi minél többet be tudunk szedni, ugye, és nem is ez a probléma, hogy nem fizetik be, és minél kevesebbet visszaadni, ugye ez értelemszerűen nem annak, akinek jár ez, hanem akinek nem jár, tehát meg tudjuk akadályozni a kiutalásokat, akkor azt jelenti, hogy az általános forgalmi adó jó vagyunk. És ugye a megállapításaink 96,5%-a idén, tehát 2012-ben, 97,5, bocsánat, itt nekem le is van írva, az abszolút általános forgalmi adóból volt. Ez mind arról szólt, hogy vagy nem fizették be az adót valami után, vagy pedig ennyit igényeltek vissza jogtalanul. Ez még annál is több, ami 2011-ben az áfa aránya volt. Tehát egyértelmű az, hogy az általános forgalmi adó, és akkor ugye egy sorozatosan tapasztaljuk azt, hogy bizony itt olyan számlák befogadásáról kerül sor, ami mögött hát nem nagyon van semmi, de megpróbálnak valahogy a költségvetéstől pénzt szerezni.
Varga Árpád, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnök helyettese az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.